Szeretettel köszöntöm az Ember Emlékezet hallgatóit. Ma egy olyan emberről beszélgetünk, aki ember maradt az embertelenségben, és mégis embertelen körülmények között halt meg, és nem is Magyarországon. Járosi Andorról van szó, akivel pedig beszélgetünk Járosi Andor életútjáról, Mirák Katalin történész, a Magyarországi Evangélikus Egyház tényfeltáró bizottságának elnöke. Jó napot kívánok önnek!
Üdvözlöm, köszönöm szépen a meghívást!
Járosi Andor 1944. december 26-án hal meg Magnyitokorszban. Ez különlegesség tulajdonképpen, hogy tudjuk, hogy mikor és hol halt meg. Pontos ez az adat?
A források alapján úgy tűnik, hogy pontos. Egyrészt egy személyes történetről van szó, nyilván Járosi Andornak a saját életútja, illetve életének a vége, másrészt pedig egy magyarországi történet, ami az ő életébe sűrűsödik. És maguk a források, amikor a haláláról szólnak, azok is tulajdonképpen hitelesek lehetnek. Az egyik fogolytársa 1997-ben jelentette meg a Szibériai Pricseken című visszaemlékezését. Név szerint említi Járosi Andort, és leírja tulajdonképpen a halálának a körülményeit. Egy nagyon megrázó leírás arról, hogy a barakok előtt minden reggel kifektették a hóra a halottakat, azok, akik az előző éjszaka meghaltak, és már következő reggel nem érték meg. És 44. december 26-án felfedezi ott Járosi Andort is a halottak között. Leírja róla, hogy az evangélikus esperes, a lelkész, aki még az előző nap is szolgált, még Isten tiszteletet tartott, úgyhogy már támogatták őt két oldalról, de hát a tífusz az végzett vele másodnapra, december 26-ára. Annyit ír még le ez a visszaemlékező, hogy Járosinak azok voltak az utolsó szavai, hogy amikor őt elvitték Kolozsváról késő ősszel, akkor érett még az a késői őszi barack, és ha ő abból még ehetne, akkor talán erőre kapna. Tehát még az utolsó szavait is följegyezte ez a visszaemlékező, és minden esetre helytállónak tűnik, hogy ekkor halt meg, igen.
És utolsó szavaival is hazafelé szólt még. Nézzük meg ezt az életutat, mert azon életutak közé tartozik, amelyek szinte törvényszerűen összeütközésbe kerültek a két totalitárius diktatúrával, a nemzeti szocializmussal is, és a kommunizmussal is.
Járosi esetében is pontosan így van, ő 1897-ben született egy Torontál vármegyei kicsi faluban, ahol édesapja evangélikus kántortanító volt, 5 éves volt a kis Andor, amikor meghalt édesapja, és az anyai rokonokhoz költözött az édesanyjával Kolozsvárra, és ettől kezdve tulajdonképpen az ő közege az Kolozsvár, Erdély. A 20-as éveiben jár éppen a felnőtté válás, az eszmélődés időszaka, amikor Trianon éri a trianoni sok, amikor elszakított országrész lakója lesz egyszer csak aktív korában, tehát már felnőtt korában éri meg 1940-ben a második bécsi döntést, amikor Észak-Erdély visszakerülésével Kolozsvár is visszakerül, ekkor adódik az életében egy olyan helyzet, amikor az egyházi hierarchiában nem számított rá, de följebb lép, mert az akkor létrehozott erdélyi evangélikus egyházmegyének az esperese lesz. Tehát egyfajta egyházvezetői pozícióba lép. És aztán persze nagyon begyorsulnak az események, és a 44-es német megszállás, ami március végén eléri Kolozsvárt is, a zsidó üldözés, és aztán 1944. október eleje, amikor megjelennek a szovjet csapatok előbb Torda környékén, és aztán egy puskalövés nélkül bevonulnak Kolozsvárra. Ez egy újabb hatalomnak a jelenléte Járosi életében.
Mit tudunk mondani az 1940 előtti életéről? Evangélikus lelkész lesz. Teljesen hagyományos pálya járja az evangélikus lelkész képzésnek, és aztán az evangélikus lelkészségnek a hagyományos útját, vagy azért valami érezhető abból, hogy itt egy közösség összefogó olyan emberről van szó, aki amikor baj van, akkor ott van a nemzete és a gyülekezete mellett, mert hát azért 1920 után baj volt, akárhogy is nézzük.
Járja azt a tanulmányi sort, meg azt a lelkészi életpálya lépcsőfokot, amit úgy általában akkoriban jártak az emberek, tehát a nagyenyedi Bethlen Gábor kollégiumban jár, aztán a Kolozsvárot, ott végzi a középiskoláit, utána Eperjesre kerül a teológiára, de a cseh megszállás után Kolozsvárra visszamenekült, tehát az utolsó két évet már a kolozsvári protestáns teológián végzi, ahol nem voltak külön evangélikus meg református hallgatók, és aztán ott is lesz magántanára, dogmatika professzora lesz, és a kolozsvári az evangélikus hallgatóit tanítja, oktatja, de már jóval korábban, 1920-ban már a kolozsvári evangélikus gyülekezetnek lesz a segédlelkésze, és 1926-tól pedig lelkésze. Tehát van egy lelkészi beosztás a Kolozsvárot, illetve a teológián is ő jelen van, és ezekben az években maximálisan megmutatkozik már az a fajta magatartás, meg nyitottság, akár a fiatalok, akár a rászorultak felé, ami aztán nagyon kiélezett helyzetekben, 44-ben végül is kibomlik, és Járosi odaáll azok mellé, akik rászorultak. Ennek nagyon sok formáját egyébként megmutatta Járosi Andor. Én azt gondolom, hogy evangélikus lelkészként szinte az egész tárház magyarázat kimerítette a tekintetben, hogy hogyan kell egy diktatúrában egy evangélikus lelkésznek hitvalló módra és hitelesen viselkednie és állnia a rászorultak mellett.
Hogyan kell? Ugye ezt a katolikus részről éppen Kolozsvárot Márton Áron mutatja be, hogy hogyan kell. Igen, mit mutat be Járosi Andor?
Sokszor szoktuk őket egyébként párhuzamba vonni. Lelkésznek nagyon sok eszköz van a tárházában, és van, aki él ezzel, van, aki pedig kevésbé meríti ki a lehetőségeket. Hát először is az, amik lelkészi munkaköréből fakadóak, a prédikációk, az ifjúsággal való foglalkozás. Járosinál például azt látjuk, hogy a fasiszta eszméknek a terjedése idején Járosi nagyon határozottan kiáll, amit sem emberként, sem lelkészként nem tud magáévá tenni, nem tud vele azonosulni. Az emberiségnek az alsó és felsőbbrendű fajokra való osztását, az egész fajelméletet elutasítja, és aztán, amikor a háború beindul, akkor az emberi értékeknek, az emberi életeknek a pusztulását, ez egyrészt magának nagyon nehezen feldolgozható élmény, de hát azoknak a fiataloknak a körében, akiknek tanára adja tovább ezt az akkoriban nagyon-nagyon haladó és nagyon bátor megnyilvánulásnak számító gondolatait. Tehát egyrészt van ez az elméleti rész, aztán amikor nagyon konkrét emberüldözésé válik a korszak, akkor is teszi azt, amit tevőlegesen úgy gondolja, hogy tennie kell, tehát konkrétan ment embereket, például Kádár Imrének a lányát, Kádár Annát a saját lakásukban bújtatják elég hosszú időn keresztül a feleségével, úgy, hogy a lelkész lakkal szemben német katonák állomásoznak.
Ugye, hogyha mindezt történelmi összefüggésekbe helyezzük, akkor azt kell mondanunk, hogy 1944. március 19-én Magyarországot megszállják a németek.
Igen.
És innen kezdve új világ kezdődik, hogy így mondjam, bár az új világ nem nagyon szép világ. Hiszen azon nyomban elkezdődik a zsidóknak a gettókba szorítása, a sárga csillagviselésre kötelezése, majd pedig rövid idő múlva már a vagonírozása, elszállítása. Ebben a helyzetben kell helytállni a Járosi Andornak. Egyedül ment embereket, vagy van egy hálózata, vannak munkatársai, akik segítenek neki?
Hát a legfőbb munkatársa az úgy tűnik, hogy a felesége volt, aki egy nagyon alkalmas személyiség volt arra, hogy a saját otthonukat a házasságuk kezdetétől fogva, írja is Járos Andor, hogy az ő otthonuk az nem otthon, hanem átjáróház és népszállás. Tehát, hogy mindig jövésmenés volt, sok ember, teológustól kezdve mindenkit ebéddel elláttak. Tehát valahogy ez a Járosi család mentalitásában benne volt, hogy bárkit befogadunk, vendégül látunk, otthon érezze magát. Annál is inkább emelném ki a feleségét, mert amikor 98-99-ben a Yad Vashem intézetbe beérkezett az a kérelem, hogy vizsgálják meg Járosi Andornak a kitüntetését is, akkor először csak Járosira adták be, de aztán a feleségével együtt kapta meg a világigaza kitüntetést. Egyházi háttérről én kevésbé tudok, de azt hiszem, hogy ez még megérne alapos kutatást, tehát hogy az ő munkája az mennyiben volt személyes, és mennyire volt mögötte egyházi háttér, mint ahogy például Sztélo Gáborról azért a magyarországi hálózatot már elég szépen látjuk, hogy nem magányos hősről van szó Sztélo Gábor esetében. Járosinál ezt még egy kicsit ki kell bontani. De az a magatartás, hogy ő keresztleveleket hamisít, visszadátumoz, ezek az ő személyes lépései. Tudván azt, hogy a német és a magyar hatóságok is figyelték őt. Ezt Járosi maga is tudta, értésére is adták egyszer az egyik megfigyelője, figyelmeztette, hogy vigyázzon ezekkel a mentésekkel, mert el fog tűnni, és akkor erre Járosi azt magyarázta, hogy azt teszi, amit a Bibliája és a kereszténysége tesz, hiába van családja, a családja mellette áll. Tehát őt ezt nagyon szépen egységben látta, és tényleg ott volt mögötte egy család.
Az egy család az mit jelent?
Két gyerekük volt, a fiúk az kiskorában meghalt, és ez egy nagyon-nagyon nagy veszteség volt Járosi Andor számára. A lánya felnőtt, és aztán magyarországi lelkészekkel is jó kapcsolata volt Margitnak. Tőle tudunk nagyon sok családi verziót arról, hogy az édesapjáik hogyan éltek, hogyan mentek, hogyan tűnt el, mit tudtak meg a haláláról.
Yad Vashemről beszéltünk az imént, hogy 1998-ban, 99-ben egyszer csak elkezdtek érdeklődni Járosi Andor tevékenysége iránt. Miért? Ki volt az, aki felhívta a figyelmét ennek az intézetnek a világigaza kitüntetés egyik jelöltjére?
A Yad Vashemben elsősorban jelentkezni kell, tehát be kell adni, kérvények érkeznek be, és azt az intézet megvizsgálja. És Járosi Andorral kapcsolatban ez a bizonyos Kádár Anna, akit az előbb emlegettem, akit mentettek egyébként, tehát hogy bújtattak Járosiék a saját lakásukban, az ő kérelmét továbbította egy bizonyos Lövi Dániel, aki kolozsvári vegyész helytörténész volt, és aki nagyon szívén viselte azt, hogy Járosinak valamiféle emléket állítsanak akkori embermentő tevékenységével kapcsolatban, és aztán ő terjesztette föl Nikolaj Advesemre, Kádár Annának a kérvényét, és egy év múlva jött a válasz, hogy azért az intézet kiterjeszti a feleségére, mert ezt végül is ketten csinálták, és mind a ketten vállalták azokat a veszélyeket, amik ezzel jártak.
Hogy tudták ezeket a dokumentumokat ennyi idő múlva átnézni, és egyáltalán hogy működik ez, hogy van egy valaki, ugye Kádár Annát említette, de hát azért ott valakiket még meg kellett kérdezni, milyen dokumentumok maradnak fel, ugye az egész embermentő tevékenység nyilván titkos, tehát itt nem dokumentáltak, nem csináltak listákat, hogy kiket mentettünk.
Amennyire én tudom, elég az, hogyha egy túlélő tanú, aki konkrét esetet tud említeni, felterjeszti az adott személynek a kérelmét. Ez azt hiszem, hogy Kádár Anna esetében helytálló volt, és aztán maga az intézet kezdeli el a kutatást, tehát ők járnak, aztán utána tanukat megkeresnek, később leszármazottakat, akár ezeket a keresztleveleket is elő lehet kutatni, amennyiben megvannak még, tehát ez már a Jadvesemnek a hatásköre, hogy ennek utána járjanak, minden esetre a kezdeményezés az a túlélők, vagy pedig maga az adott személy.
Járosi Andor leszármazottai itt vannak közöttünk?
Nem, Margit lánya meghalt már, és én úgy tudom, hogy nem is nagyon vannak, úgyhogy nem tudom, van-e folytatása így az ő életének.
Menjünk vissza 1944-be. Ugye márciusban megtörténik a német megszállás, és aztán 1944. október közepén megtörténik a nyilas pucs, de tulajdonképpen ez már Kolozsváron, hogy úgy mondjam, nem érvényes, hiszen nagyon gyorsan szovjet megszállás alá kerül a város.
A 44 márciusi magyarországi megszállás az március végére ér Kolozsvára nagyjából, és hát ugyanúgy, ahogy Budapesten, illetve Kis-Magyarország területén, Erdélyben is megszületnek a zsidórendeletek, a sárga csillagviselés, májusban elkezdik a kolozsvári téglagyárba összegyűjteni a gettóba a kolozsvári zsidókat, és hát Jarosi Andor akkor kezdi el tulajdonképpen azt, hogy bejár a gettóba, állítja ki a keresztleveleket, visszadátumozza, ősöket hamisít. Ha ezt meggondoljuk, ez utóbbi, tehát amikor a papírmunka ilyen módon végzi, azért ez egy lelkész számára, ha nagyon szigorúan vesszük, akkor kevésbé vállalható, mert hát hazugságot ír alá. De mindez felülírja az, hogy embereket, életeket ment ezzel, és valóban megment sokakat, illetve hát van, akit sajnos nem karácsonybenő írót például nem tudja kihozni a gettóból, de Kádár Imrét, akinek a lányát bújtatják őket, nem csak hogy kihozza, hanem Budapestre menekíti őket, tehát ezek igen eredményes akciók a részéről. Amikor a német megszállás Kolozsvárot már jelen van, Jarosi nagyon egyértelműen kiáll úgyis a zsidó ismerősei mellett, hogy nyilvános helyen mutatkozik velük, leül velük, beszélget, tehát ami talán már nem is volt annyira veszélytelen, egyértelműen kifejezi azt, hogy ezzel a megkülönböztetéssel nem tud egyetérteni, és odaáll melléjük ilyen módon is. Ez a fajta protestálás, ezt szabad mondani így egy evangélikus lelkész részéről, ezzel a magatartásában is megmutatkozik.
A hatóságok hogy állnak mindehhez? Ugye Márton Áront egyszerűen kitiltják Kolozsvárról. Ez a megoldás, hogy Jarosi Andort nem tiltják ki, hiszen ő kolozsvári lelkész, ugye? Akkor Márton Áron gyulafehérvári püspök volt, tehát őt ki lehetett tiltani, mert ő Dél-Erdélyben maradt tulajdonképpen.
Az az érdekes, hogy a magyar és a német hatóságok is tudják, amit csinál, figyelik, ellenőriztetik, ellenőrzik, de tulajdonképpen nem történik baja. Fenyegetik, de ténylegesen nem éri semmiféle olyan atrocitás, mint ami a szovjet megszállás után érte őt.
Tudjuk ennek az okát, hogy miért történik ez?
Nem. Én azt hiszem, hogy ha ezt kiderítenénk, akkor egy picit máshogy gondolnánk a német és a magyar hatóságok hozzáállásáról is. Nem akarok senkit sem felmenteni, de valószínűleg egy város esetében sokkal összetettebb az, amikor ismerik egymást az emberek, hogy meddig van a határa annak, hogy figyelmeztetünk, de nem rontunk be az otthonába. Tehát Jarosiék is számtalanszor megélték azt, hogy éjszaka zörögtek a kapun. A feleségem nagyon érzékletesen és nagyon szépen leírja, hogy az ő férje nem volt bátor, hanem hős volt. Mindig összerezzent, amikor elkezdték lent a katonák verni a kapujukat, viszont nem hátrált meg attól a feladattól, hogy neki igenis küldetése, feladata az, hogy életveszélyben lévő embereket megmentsen.
Maradtak fenn dokumentumok, akkor így, visszaemlékezések?
Visszaemlékezés, ez szintén egy nagyon érdekes történet, és Jarosi Andorról tulajdonképpen monográfia összefoglaló a mai napig nem készült, tehát vannak kisebb írások, megemlékezések. Viszont a halálának az 5. évfordulóján 1949. decemberében a Lelkipásztor című folyóirat egy teljes Jarosi Andor emlékszámot készített, ezt csak és kizárólag Jarosival kapcsolatos írások jelentek meg benne, és ott a volt lelkésztársak, kollégák, tanítványok mellett a Jarosi Andorné is ír egy nagyon személyes visszaemlékezést a férjéről, úgyhogy ez egy kincses bánya, ez a Lelkipásztor folyóirat. Egyébként az Evangélikus Egyháznak a digitális tárhelyén megtalálható, úgyhogy könnyen bárki elolvashatja.
Az imént mondott egy dilemmát, és ez egy érdekes dilemma egy lelkész számára, hogy hazugság, hogy a keresztlevelet meghamisítom, ugyanakkor embert mentek vele. Ezt látjuk a dokumentumokban, vagy van erre tapasztalatunk ebből az időből, hogy ez a dilemma felmerül a lelkészekben, vagy felmerül, és rögtön adnak rá egy választ, az embermentés fontosabb?
Nyilván egy lelkész azért jó esetben nagyon határozott erkölcsi elvek szerint működik, meggondolkodik, tehát valahol nyilván ez működött a lelkészekben. Egy harmadikat kell még egyébként hozzátennem, ami itt az embermentés kapcsán az egyházi oldalról mindig felmerült, hogy a nagyszámú betérések idején az egy komoly ilyen belső egyházi konfliktus okozott, hogy szabad-e úgy befogadni az egyházba híveket, akik kellő felkészítés, felkészülés, tényleges lelki odaadás nélkül egyszer csak beőzönlen egy viszonylag kis egyházba. Hogy ennek hol van a határa, és ott van mellette az embermentés. Tehát ezek olyan szempontok, amik egy nagyon elkötelezett lelkész meg püspök számára igenis dilemmát jelentettek, hogy az egyház védelme és az emberek megmentése az egymással hogyan áll arányban. Nagy viták voltak egyébként a püspöki karon belül, Túróci Zoltán, Kapi Béla, Ordas Lajos, tehát ők azért mást gondoltak erről. Több hetes felkészítéstől kezdve fél éves felkészítés, voltak ilyen tervek is, volt, aki azonnal fölvette a betérni kívánkozókat. Az egyéni megoldások azért mindig felülírták azt, hogy esetleg volt egy hivatalos egyházvezetői döntés. De én úgy gondolom, hogy azért az igazi dilema az lett volna, hogyha az igazmondásra hivatkozó valaki nem írt volna keresztlevelet.
Hát igen, itt ebben az esetben egyébként, itt a felkészítés, az igazi szándékok és az embermentés között, itt mi volt a hivatalos egyházi válasz, az, hogy fel kell azért készíteni? Na mi van akkor, amikor már nincs idő rá? Ha valakit menteni kell, akkor menteni kell, ott lehet, hogy abban a másodpercben kell dönteni, és annyi a felkészítés.
Amikor ez a vita elindult, akkor azért még nem volt Magyarország német megszállás alatt. Ráértek a püspökök ezen hosszan gondolkodni, most fél év vagy egy év legyen a felkészítés. Nyilván, amikor életveszélyes helyzet kezdődött, akkor ezek így nagyjából törlődtek, és ezek a lelkészi segítségek maximálisan működtek.
Na most egészen eddig arról beszéltünk, hogy miként került összeütközésbe Járosi Andor a nemzeti szocialista eszmével, és azért részben a hatóságokkal is, ha csak figyelmeztetés szintjén, de a hatóságokkal is. És közben pedig Magnyitokorszkban halt meg, az meg a Szovjetunióban van.
Igen. Az 1944-es év, az ha semmi mással nem foglalkozna egy történész egész életében, akkor is nagyon sűrű lenne. Járosinak az élete az pontosan ezeket a kulcs időszakokat modellezi. Magyar és a német hatóságok mellett Járosi elvégezte, amit tudott, a szovjet megszállás viszont az élete végét hozta. Kolozsvárt október 8-án szállták meg a szovjet csapatok, és őt október 13-án gyűjtötték be a tipikus történet szerint Málenki robotra. És hát a lelkész azért némi naivitással azt gondolta, hogy a németek által felrobbantott Szamoshídnak a felújítására viszik el most őket, a kolozsvári férfiakat. Aztán ez hamarosan kiderült, hogy egy jóval nagyobb utazásra kell készülniük, és hát hatalmas embermennyiséget szállítottak el végül a szovjetek Kolozsváról. Mostani kutatásokból tudjuk, hogy Erdélyből Málenki robot címén, tehát ez kifejezetten a polgári lakosok begyűjtését jelenti, és nem a hadifoglyokat, katonákat, kb. 20 000 embert vittek el Szovjetunió különböző lágereiből. Ebből 5 000 voltak itt Kolozsvárról, 103 táborban szórták szét őket, 5 tábor az Magnyitogozban volt, és ennek az egyikébe került aztán Járosi Andor. Októberben elvitték, 13-án és december 26-án meghalt, már állítólag az úton beteg lett, hát eddig húzta ott az ottani körülmények között.
Ez egy munkatábor, tehát nem ítélet és nem gulág, hanem egy munkatábor, olyan hadifogolytábor, ahova Málenki robotosokat általában vitték.
Igen, igen, ez egy nagyon fontos különbség, bár a magyar köznyelv azért a gulágot általában a szovjet kényszertáborokra használja, ahova Járosi Andor került, az a GUPVI hálózatnak az egyik tábora volt, tehát ahova ítélet és eljárás nélkül összefogdosott utcáról begyűjtött polgári lakosságot vitték, úgyhogy ő is úgy került aztán egy száruhában ebbe a munkatáborba.
És az volt a dolguk, hogy újjáépítsék a szovjet ipart.
Ez a Magnyitogorszk Dél-Urálban van, az Ural folyónak a két partján, és tulajdonképpen a szovjet vas és acél birodalomnak az egyik központja volt. Vasat bányáztak, kényszermunkára vitték a Kolozsvárot is begyűjtött embereket. Ez nagyjából a szovjet ipar felfejlesztésének az egyik eszköze volt, hogy hadifogolyként, illetve polgári lakosokat begyűjtöttek erre a kényszermunkára.
Mi az, ami maradt Járosi Andor után? 1949-ben már egy külön folyóirat szám foglalkozott vele. Ezek szerint azért mély nyomokat hagyott az egyházban.
Nagyon érdekes, hogy éppen ezt kérdezi, mert 80 éve lesz jövőre, hogy Járosi Andor meghalt. És hát nyilván azok a legfontosabb források, amit a vele együtt élők, a kortársak hátrahagytak, illetve megörökítettek róla, ez a 49-es lelkipásztor külön szám, ez például ilyen. És ott van egy írás Túrozi Zoltán püspöktől, aki arról ír, hogy mi egy ember élet. Mert hogy Járosi, amikor rendelkezett arról, hogy a temetésére melyik igét szeretne temetési igének, akkor az élet hiába valóságáról szóló igeszakaszt választotta ki, és a Túróci püspök azon gondolkodik, hogyha ő ott állhatna Járosi sírjánál, ami nem létezik, mert Magnyitogorszkban egy tömegsírba földelték el a lelkészt.
Nem tudjuk, hogy mikor halt meg, de azt nem tudjuk, hogy hol a sírja, vagy hát egy tömegsírban
ott,
van.
Ott a táborban, tehát ez egészen biztos, amiről már egyébként a 49-es lelkipásztorból kiderül, hogy már 47-ben nem volt meg az a sírhalom, a tömegsírnak a halma, tehát nem tudjuk felkeresni. De Túróci írja azt, hogy ki volt Járosi Andor, és sorba veszi, hogy mi minden maradt utána. Cikkek, félbehagyott folyóirat, tanulmányok, sok-sok levelezés, megválaszolatlan írások, tehát minden, ami így félbe maradt, félbe tört egy életben, de aztán Túróci nagyon érdekesen megfordítja ezt, hogy tulajdonképpen egy lelkész életében nem biztos, hogy ezek a mércék, hanem az, hogy ki maradt utána. És ezzel nagyon szépen helyreáll a Járosi életútnak a mérlege, mert egyrészt említhetnénk a Kádár Annától kezdve, akinek a nevét ismerjük, még egyéb mentetteknek, embereket hagyott életben. Ez egyik legnagyobb hagyaték a Járosi Andornak. De például Reményik Sándort, aki a Pásztortűz című folyóiratnak volt a szerkesztője, és ahova Járosi Andor szintén munkatársként, barátként, kollégaként bedolgozott, nagyon sok cikke jelent meg ott az újságban. Reményik például Járosi Andornak köszönheti az igazi hitét. Van egy verse, amiben kispapomnak nevezi Járosit, és tulajdonképpen azt írja le Reményik Sándor, hogy ő költőként megjárta a hatalmas katedrálisokat, látott mindent, de sehol nem találta meg Istent, és Járosi volt az, aki az igazi evangéliumot, az igazi belső erőt tőle megkapta. És aztán ez a Túróci püspök által írt nekrológ, ezt tulajdonképpen erre fűzi fel Túróci, hogy Járosinak az élete tele van ilyen itt hagyott emberekkel, ő az ember lelkekben hagyott nyomot. De akár még a mai Magyarországi Evangélikus Egyházban is vannak olyan emberek, akiknek a szülei kapcsolatban voltak Járosival, mert tanította őket, cserediákként mentek ki a kolozsvári teológiára. Bencúr László például, mert korán Emil nem él már, de ők ketten tanítványai is voltak cserediákként, és ők életük végéig vitték magukkal nem csak azt a Luther Mártonnal kapcsolatos tudást, amit Járositól megkaptak, hanem sok más egyebet is, és aztán lelkészként használták ezt a muníciót, amit Járositól begyűjtöttek.
Köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Járosi Andorról beszélgettünk, egy magyar hősről, Mirák Katalin történésszel, a Magyarországi Evangélikus Egyház Tényfeltáró Bizottságának elnökével. Ha tetszett a beszélgetés, akkor keressék továbbra is az Ember Emlékezetet a különböző honlapokon. Horváth Szilárdot hallották. Viszont hallásra.